Harmadik fejezet. A harangok. Azok, akik a Notre-Dame szomszédságában laktak, megfigyelték, hogy a pellengéren eltöltött délelőtt óta Quasimodo harangozó kedve erősen megfogyatkozott. Azelőtt unos untalan meghúzta a harangot, hosszasan zengette a hajnali muzsikát Prímától egészen a kompletáig, a reggeli imádságtól a vecsernye utáni istentiszteleti szakaszig. Hatalmasakat kongatott a nagymisére, dús hanglétrán szögdeltette a kis harangok csengését esküvők vagy keresztelők alkalmával, és a bűvályos hangok úgy szövődtek össze a levegőben, mint valami hímzés szálai. Az Ódon templom örök vidámságban együtt rezgett, zengett a harangokkal. Az emberek mindig azt érezték, hogy ennek a szeszélyes lármának lelke van. Az énekel az érc ajakakon. De most, mintha elszállt volna belőle ez a lélek. A székesegyház úgy tetszett, elkomorult, és többnyire néma maradt. Ünnepnapokon, temetéskor szárazon, üresen szólt a harang, csak úgy egyszerűen, ahogyan éppen a szertartás megkívánta. Cseppet sem szebben annál. A templomok kettős zajából, bent az orgona szól, kint meg a harang, csak az orgona zengés maradt meg. Az emberek szinte azt érezték, hogy már nem vezényli zenész a harangok szavát. Pedig Quasimodo még ott volt. Vajon mi történt vele? Talán még mindig a szégyenfán elszenvedett gyalázat élt a szíve mélyén. Vagy a kínvallató mester korvács ütései visszhangoztak véke szakadatlan a lelkében. Avagy a méltatlan bánásmódon szomorodott el annyira, hogy mindenki veszett belőle még a harangok iránti szenvedélyes rajongása is. Vagy talán vetélytársa támadt Máriának a Notre-Dame-i harangozó szívében, és most olyas valaki miatt hanyagolt el a nagy harangot 14 húgával együtt, aki szebb amazoknál. Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe az Úr 1482. esztendejében március 25-ére egy keddi napra esett. Olyan tiszta, oly könnyű volt a levegő, hogy Quasimodo úgy érezte, mintha a harangok iránt érzett szerelme valamelyest ismét feltámadna benne. Felkapaszkodott hát az északi toronyba, eközben a sekrestyés szélesre tárta a roppant deszkatáblákból összerótt templomkapukat. Ezeket akkoriban bőr borította, aranyozott vasszögek cifrázták körül, és csinos mesterkedéssel csinált domborművek keretezték. Quasimodo, amikor felért a harangmű legfelső kamrájába, egy ideig szomorú fejcsóválással nézegette a hat harangot, és hangosan felnyögött, mintha valami elhidegülést érzett volna a szívében irántuk. De amikor megkondította őket, amikor azt érezte, hogy keze alatt megmozdul az egész harangfürt, és látta, mert hiszen hallani nem hallotta, hogy mint valami ágról ágra szögdelő madár, miként kúszik fel és ereszkedik ismét alá a remegő oktáva ezen a zengő hanglétrán, amikor a zene ördöge a stretták, trillák és hárfaszerű tört hangzatok tündöklő nyalábjait kezdte ontani, ez a démon megint csak urrá lett a szegény süketem. És Quasimodo most újra boldognak érezte magát, mindent elfelejtett, és tágoló szíve dobbanására felderült az arca. Jött, ment, tapsolt, egyik kötéltől a másikig futkosott, szóval és taglejtéssel bíztatta a hat énekest, mint valami karmester, aki élő és értő művészeket ösztönöz. Rajta, szólt, rajta, Gabrielle, árazd el zajjal a teret, ahogy csak az erődből telik. Ma ünnep van, ne henyégy, Tipó, hiszen egyre lassúdik a lengésed, rajta talán berosdásodtál, te, naplopó. Most jól van, gyorsan, gyorsan, hogy látni se lehessen a harangnyelvet. Süketíts meg mindenkit úgy, ahogy engem megsüketítettél. Így kell, Tibó. Csak derekasan. Guillaume, hát te vagy a legnagyobb. Pasquier meg a legkisebb, és mégis Pasquier dolgozik jobban. Fogadjunk, hogy akik hallgatják, az ő hangját hallják jobban, mint a tiedet. Így, Gabriellem, erősen, még erősebben. Hé, ti verebek, mit műveltek ott fenti ketten? Nem hallom, hogy lármát csapnátok, akár a legkisebbet. Hát azok a részcsőrök ott, mintha ásítanának, mikor pedig énekelniük kellene. Munkára, munkára fel! Ma gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe van, szép süt a nap, szép harangszó illik ide. Na, te hájas Guillaume, egészen kifulladtál, szegény fiú. Minden figyelmét lekötötte, hogy a harangokat ösztökélje. Azok meg egymással vetélkedve szökkeltek fel alá, és úgy ringatták csillogó farukat, mint valami lármás spanyol összvérfogat, amely neki-neki rugaszkodik a hajcsár biztatására. Tekintete az a között a széles palapikkelyek között, amelyek bizonyos magasságig beborították a torony függőleges falát, egyszerre csak lesiklott a térre. Furcsán felcicomázott fiatal leányt pillantott meg odalent. A leány megállt, és egy szőnyeget terített a földre. A szőnyegre egy kis kecske telepedett le, köréje meg nézők sereglettek. Ez a látvány hirtelen másfelé terelte Quasimodo gondolatait, és egyszerre úgy megdermesztette benne a zenészi ihletettséget, ahogy a légáramlás fagyasztja meg a cseppfolyós gyantát. Félbehagyta a harangozást, hátat fordított a harangoknak, lekuporodott a pala eresz mögé, és ábrándos, gyengét, szelíd tekintettel bámult a táncosnőre, ugyanazzal a tekintettel, amely egyszer már úgy megdöbbentette a főesperest. Eközben megfeledkezett a harangokról, azok hirtelen elnémultak valamennyi egyszerre nagy csalódására a harangszó kedvelőinek, akik nagyon hiszeműen hallgatták a csengésbongást a pénzváltók hídján, most pedig elképedten továbbálltak, mint a kutya, amelynek csontot mutattak, de követ vetettek eléje.